A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Maruzsa Zoltánnal, az Emberi Erőforrások Minisztérium a köznevelésért felelős helyettes államtitkárával, és a tanévkezdéshez kapcsolódóan beszélgetünk, és itt azért mindenképpen érdemes elidőznünk egy kicsit a pedagógusok helyzeténél, hiszen az elmúlt hetekben rendre előkerült az, hogy hiányoznak pedagógusok a rendszerből. Röpködtek itt különböző számok, hogy 2000 tanár, 4000 tanár hiányzik a rendszerből. Próbáljunk meg tiszta vizet önteni a pohárba. Mi a helyzet ezen a téren?
Ugye munkaerőhiány az mindenhol van, Magyarországon, illetve egész Európában. Az OECD felmérései szerint is egyébként egész Európát fenyegeti egyfajta tanárválság, tehát a helyzet az mindenütt mozgásban van. Magyarország esetén azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az, hogy mennyi kollega hiányzik, az nagyon sokféle módon számítható. Tehát egyszerűen állíthatjuk azt, hogy nyilván jól felkészült, kiváló kollégákat, azt mindig, mindenhol, minden rendszerben keresünk. Másfelől az is mondható, hogy, és egy tökéletesen igaz állítás, hogy soha még ilyen kevés gyereket Magyarországon ilyen sok pedagógus egyébként nem tanított, hiszen 171 ezer fő az óvodától a köznevelés végéig, tehát 18 éves korig a pedagógusoknak a létszáma. Ha visszamegyünk 6-8 évet az időben, akkor olyan 165 ezer főt látunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy volt egy pár éve 175 ezer kollega, és akkor ebből eltűntek néhány ezren, és keressük ezeket a helyeket, hanem az elmúlt években Magyarországon a pedagógusok száma nőtt. Ez statisztikai tény. A KIR-ben pontosan látjuk létszámra, névre az összes kollega. Tehát ma több pedagógus van, mint néhány évvel ezelőtt akár, miközben a gyerek létszám egyébként csökkent. Ezzel együtt is az intézmények, azok keresnek kollégákat, hiszen látják, hogy lesz, aki nyugdíjba megy jövőre, egy év múlva, két év múlva, négy év múlva, tehát folyamatosan is minden nyáron az intézmények igyekszik az állományukat feltölteni.
Gondolom, itt megvannak a bizonyos területek, hiszen a Klebersberg központ elnöke Hajnal Gabriel azt mondta, hogy hát elsősorban természettudományi tárgyak oktatásához kellene több tanár, tehát ott van gond, illetve kis településeken lehet.
Így van, tehát ennek van egy földrajz és van egy tantárgyi bontása is, hogy hol könnyebb, vagy hol nehezebb a adott személyeknek a pótlása. Vannak olyan tankerületek, ahol az állami rendszerben azt látjuk, hogy egyáltalán nincs hiány, és valahol pedig adott esetben akár több kollega is hiányzik. Ilyenkor nyáron ez azért is lágertéma, mert a közigálláson, ahol ugye meghirdetik a pedagógus állásokat, ilyenkor nyilván is értelemszerűen megnő az álláshirdetéseknek a száma, hiszen a felelős kollégák egyébként leginkább nyáron váltanak állást. Évközben is vannak olyan helyzetek, költözés, stb. Ezt tapasztaljuk, amikor más tanár veszi át az órát. Ez nem mindig szerencsés, és nem mindig jó egyébként a gyerekeknek, de nyár az a tipikus időszak, amikor a kollega is más irányt vesz, és ilyenkor értelemszerűen látszik a rendszerben több ezer álláshirdetés. Van olyan időpillanat, amikor láttunk mi is 4000 aktuális álláshirdetést. Ennek egy része olyan, hogyha jelentkezik rá a kollega, betöltjük, ha nem, az óra betölthető helyettesítéssel, meg túlórával is, vagy ahogy éppen valóban elnök asszony múlt héten mondta, hogy egy csomó olyan óra is van, ahol keresünk még 4 órára óraadót, tehát ez nem egy teljes státusz.
Tehát ez mondjuk tankerületi szinten is, vagy mondjuk a tankerületbeli együttműködéssel is orvosolhatóak?
Természetesen áttanítás, túlóra és sok minden megoldás van, de azt valóban fontos látni, hogy a következő években jelentős nyugdíjazás következik, ez egészen biztos, de jelentős.
Hát vannak egyébként egészen aggasztó számadatok. Én azt olvastam, hogy a pedagógusok közel 50%-a 50 év feletti. Tehát itt azért ketyeg egy bomba, úgymond.
Igaz, bár ha jobban belegondolunk, hogy ez azért nem egy annyira meglepő adat, hiszen a pályán ugye igen sok a nő. Abszolút igaz az, hogy Magyarországon, főleg nyilván óvodapedagógusok, tanítók esetén ez még talán kevésbé is meglepő. Azért ők a 40 év szolgálati jogviszonnyal sokan mennek már nyugdíjba, tehát 60 pár éves korban elmennek. a felsőoktatásból, amikor kikerülnek, akkor ugye 23-4-25 évesek. Tehát, hogyha a közé helyezzük ezt az 50 éves időszakot, akkor azért itt nem egy csodát állítunk, azt mondjuk, hogy a fele 50 év fölötti, hát mennyi lenne, ha 25 évesen kezdheti eleve. Természetesen a korfa valóban lehetne kedvezőbb. Nem csak nálunk van ez így, Magyarország adata egyébként a korfa tekintetében pont az OECD átlagnak megfelelő. Ez persze nem fog kisegíteni minket, de azért szerintem relativizálja annyiból a helyzetet, hogy Németországban sem feltétlenül más a helyzet. Ami örvendetes, hogy azért az elmúlt években a pedagógus képzésre jelentkezők száma az tudott növekedni, tehát a pedagógus életpályának...
Hát azt láttam, hogy 30%-kal nőtt a pedagógus
képzésre. Így van, pedagógus életpályának a vonzereje az azért az meglátható ezeken a számokon. Magyarországon van egy jól behatárolható igény arra, hogy valaki tanítónak, tanárnak, óvodapedagógusnak menjen. A harmadik legnépszerűbb képzési terület volt idén is a felsőoktatási felvételiknél. 10 000 ember jelentkezett nagyjából tavaly is, idén is ezekre a területekre. Felvételeket követően több mint 6 000 embert azért úgy nagyjából be tudunk iskolázni különböző felsőoktatási intézményekbe, tehát van utánpótlás. A fontos az, hogy őket minél jobb minőségbe kiképezzük, utána a pályára lépjenek, és a pályán maradjanak. Ehhez kellenek intézkedések. Részben az életpályával megtörténtek ezek, hiszen úgy számoljuk, hogy 315 milliárd forinttal többet fizetünk ki bérekre most, mint mondjuk 2013-ban. Ezzel együtt is természetesen az is látszik, hogy a piacnak az elszívó hatása azért jelentős mértékben nőtt, és a más területeken meglévő munkaerő hiány az természetesen a pedagógusokra is vonzerőt gyakorol. Ebben is megvannak a regionális eltérések. Budapesten, ahol pörög az ipar, a gazdaság, ott mondjuk egy angolul kiválóan tudó angoltanár, az bizony előbb-utóbb kap megkeresést különböző multinacionális vállalatoktól, fordítóirodáktól, és ott bizony az árversenybe be kell tudnunk szállni. Mi mondjuk egy PET-2 vagy mesterben lévő vidéki pedagógus, aki esetleg adott településen ilyen ipari kihívással nem szembesül, ő ott egy jól fizetett kollégának számíthat akár. Ezzel együtt is itt nagyon komoly a mozgás, és az elmúlt éveknek a gazdasági növekedése az egy komoly versenyhelyzetet teremt azért a pedagógus bérekben. Itt a kormányzat ugye 2017. szeptember 1-ig hozta meg 2003-ban a döntéseket, így megtörténtek a illetményemelések. Most ősszel ismételten stratégiai döntésekért járulunk majd a kormány elé, az államtitkárság részéről, hogy hogyan és milyen módon, milyen intézkedések szükségesek itt a további előre menetelére.
Azért akkor erről beszéljünk, hogy, mert ugye egy nagyon fontos és sarkalatos kérdéshez érkeztünk a pedagógus bérekhez. Erről is zajlott és zajlik folyamatosan egy polémia, hiszen nagyon nehéz tisztán látni, ugye a kormány azt mondja, hogy az elmúlt időszakban éppen a pedagógus életpályamodell, illetve az ehhez kapcsolódó bértábla nyomán 50%-kal nőttek a pedagógus bérek. A másik oldalon, mondjuk az érdekképviseletek oldalán pedig azt hangzik el, hogy ugyanakkor viszont a pótlékok és a plusz juttatások kikerültek a rendszerből, és tulajdonképpen az a béremelés, amit az életpályamodellhez kapcsolódó bértábla hozott, annak egy jó része már elolvadt, vagy felolvadt. Lesz-e akkor további mégis béremelés, vagy
ugye ezek is vitták, hogy akkor a pótléke a fontos, vagy az alapilletmény, vetítési alap, és stb. Itt szerintem a könyvelés az azt világosan tudja mutatni, hogy összességében személyi kiadásokra mennyit fordítunk, hogy ezt milyen jogcímen tesszük, középre húzott pótlékkal-e, milyen módon jut el a kollégákhoz, vagy a minősítést követő átsorolás utáni megemelt bérekben. Ez az, amire azt mondtam, hogy összességében egészen biztosan 315 milliárd forinttal több az az összeg, ami a könyvelés szerint személyi juttatás. Azon lehet természetesen vitázni, hogy ez milyen struktúrában van kifizetve, de ki van fizetve. És ez szerintem egy lényeges pont, hogy ha voltak is megszűnő pótlékok, emellett azért úgy átstruktúráltak a fizetések, hogy összességében ennyivel több kifizetés realizálódik. Azt kell látni, hogy a minősítések révén is folyamatos a haladás, tehát jelenleg a 170 ezer kollégából 76 ezer az, aki még nem minősült, a többiek valamilyen módon PED1-ben, PED2-ben mester.
És akkor aki átlép vannak. Pedagógus 1-ből 2-be, illetve onnan mesterpedagógus kategóriába, akkor automatikusan az ott egy bérbeli növekedést.
Ott is emelkednek a bérek, és ez egy olyan útja a béremelésnek, ami egyébként megfelelő procedúrát követően de rendelkezésére áll a kollégáknak. Itt egyébként komoly lépés volt az, hogy a 2019-es eljárásnak a feltételein sokat csökkentettünk, javítottunk, tehát míg a tavaly előtti pályázatoknál a minősítés vonatkozásában ugye az előfeltételi évek száma az a PET 2 esetén 20 volt, ezt 12-re csökkentettük, a mester esetén 32 volt, ezt 20-ra csökkentettük, tehát ennyi év szolgálati idő után tudta megtenni, ezt a miniszteri felhívásban csökkentettük, meg is duplázódott a jelentkezéseknek a száma, tehát 18 ezer minősülés lesz ilyen eljárás a következő évben, ez azt jelenti, hogy potenciálisan jövő év folyamán, ha ezek megtörténnek, akkor ennyi embernek fog érdemben emelkedni a fizetése, azon túl is, ami az éveiből fakadó normál ütemből következne, de természetesen tisztában vagyunk azzal, és ez ügyben tárgyalunk a Nemzeti Pedagógus Karral, tárgyaltunk a szakszervezetekkel is, hogy ugye azért 17 szeptemberre óta sok víz lefolyt a Dunán, bár úgy tűnik, hogy nem volt ez annyira régen, de ugye látjuk azt, hogy a piaci szegmensben nagyon komoly bérnövekedések vannak, tehát az a kihívás, amiről az előbb beszéltem, hogy azért van elszívó hatás, ez nem csökkent, hanem nőtt az elmúlt időszakban.
Tehát akkor véletlenül lesznek javaslatok és tervek arra vonatkozóan, hogy legyen a minősítésből rendszerből adódó béremelésen túl is központi
béremelés. Vannak olyan elemei a juttatási rendszernek, ami most is megfelelő, és visszük tovább. Ez az életpálya, a minősítés és ezek az elemek. Ez azt gondolom, hogy bevált, és mondjuk, ha megnézzük a Nemzeti Pedagógus Kar által kiadott helyzetértékelést, akkor ők maguk írják benne, hogy a kezdeti ellenállást, meg ellenkezést azért a gyakorlatrendre cáfolja, azt hiszem így fogalmaztak benne, és egy sikeres folyamat.
Tehát már a minősítési rendszer. Igen, mert ott is zajos polémiák voltak, hogy ez egy többlet teher, nagyon sok adminisztratív kötelezettség, de most mintha az utóbbi egy-két évben már csendesebb lett volna.
Kialakult az informatikai rendszere, kialakult a rendje, ami volt anomália, az vagy megoldásra, vagy megszüntetésre került, úgyhogy ma azt gondolom, hogy egy flottul működő rendszer az oktatási hivatal működtetésében a minősítés egy lehetőség arra, hogy a szakmai megmérettetésen túl a magasabb érkategóriában lépjenek a kollégák, ezt továbbiakban is fogjuk ösztönözni, és valóban vannak területek, ahol további beavatkozások szükségesek. Ilyen például a pályakezdőknek a kérdésköre, ahol ugye az életpálya 2013-as bevezetésekor meghatározott összegekhez képest a minimálbér jelentősen emelkedett azért az elmúlt években, hála Istennek, ahogy szokták mondani, de ez a pályakezdésnél okoz azért összecsúszást, itt pályakezdő ösztöndi bevezetésén is gondolkozunk, de más megoldások is szóba jöhetnek. Erről zajlanak a tárgyalások, és a kormányzat a következő hónapokban tud ezekről döntést hozni.
Nemzeti alaptanterv, beszéljünk azért erről, hiszen ez éppen, ahogy említettük a bevezetőben, a tanévkezdéshez kapcsolódóan látott napvilágot. Több mint egy éves szakmai előkészítő munka után született meg, és több mint 300 oldalas munkaanyagról, szakmai koncepcióról van szó, de hát hangsúlyozottan ez egy tervezet és vitairat, amelynek most kezdődik majd a társadalmi egyeztetése vagy társadalmi vitája, de mégis mi most a további menetrend?
Ugye ez egy olyan szakmai anyag, amit egy projekt szervezeten belül hangsúlyozottan a tudomány emberei készítettek, tehát nem kormányzati igazgatási dokumentum készült, pontosan azért egyébként, mert számos olyan jellegű vita is volt az előző NATO-k körül, ahol ez egy fontos ütközési pont volt. Most a minisztériumnak az előző vezetése azt a döntést hozta még tavaly, hogy készüljön egy tényleg olyan szakmai anyag, amiben
ezért is mondjuk a szokásoktól eltérően nem a kormányzati portálon jelentez meg, hanem
egy
külön oldalon.
Így van, tehát ez nem egy kormányzati dokumentum, mert természetesen láthattuk, de a szakmai véleményezése is ezért más keretek között zajlik. A további menetrend az az, hogy szeptember végéig ugye érkeznek a vélemények, meg tud történni ennek a szakmai anyagnak a áttekintése, átdolgozása.
Ezt mondjuk bárki véleményezheti? Tehát nem kell feltétlenül szakmabelinek lenni?
Bárki. Bárki. Ugye az oktatás az mindannyiunknak az ügye.
Na, mindenki
és
érintett
a
valahol.
Foci mellett egy olyan ügy, amihez mindenki ért Magyarországon, és ez így is van rendjén. Tehát bárki adott területhez egészen nyugodtan küldje el a véleményét.
És nem szűkek ezek a határidők? Ugye szeptember 30-áig lehet véleményezni a tervezetet, hát ez ugye jó 3 hét, és aztán hát elég szorosnak tűnik a bevezetési határpont is 2019. szeptembere.
Hát ennek jövő kapcsán tanév. Olvastam egy nagyon frappáns interjút az egyik hétfői labban, amelyik éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben számos esetben azt a kritikát halljuk például az ellenzéktől, hogy rövid a véleményezésre rendelkezésre álló idő, ehhez képest egyes portálok már szombat reggel megírták a pénteken este kitett anyagról, hogy mennyire rossz. Ezek szerint egy fél éjszaka is elég volt az áttekintésére.
Pedig több mint 300 oldal.
Így van, viccet félretéve egy hónap, ha úgy vesszük, akkor azért szerintem ahhoz, hogy a saját szakterületét valaki megnézze benne és véleményt formáljon róla, elegendő lehet. Itt nem 5 napról, meg nem a nyár közepéről beszélünk. A NAT az szerintem az oktatási igazgatás minden érdeklődője számára azért egy fontos dokumentum, egy hónap van rá, ez azért nem hangzik rosszul. Nekünk lesz utána, ahogy szokták mondani, a kodifikációval kevés időnk, hogy ezt utána a kormány elé vigyük majd az átdolgozott verziójában, mert ezt nyilván vállalnunk kell.
A tananyagcsökkentés az meghatározó szempont. Ugye annak idején, amikor egyáltalán elkezdődött arról a vita vagy polémia, hogy új nemzeti alaptanterv szükséges. Ugye, ha jól emlékszem, a jelenlegi az nem is olyan régi, azért 2013 óta van érvényben a jelenlegi nemzeti alaptanterv, és hát tudjuk azt, hogy a köznevelési törvény értelmében ezt időszakonként egyébként is előírja ennek a felülvizsgálatát. Tehát ebből a szempontból semmi rendkívüli dolog nem történik. De hogy amikor elkezdődött az erről való gondolkodás, akkor ugye a fő szempont az talán a tananyag mennyiségének a csökkentése volt. Én emlékszem, hogy annak idején Hoffmann Rózsa államtitkár kiadta jelszót, hogy baltát a kézbe, és faragni kell a tananyag mennyiségén. Ez továbbá is rendező elv, vagy szervező elv?
Ugye ez egy állandó szélmalomharca, lehet ezt így fogalmazni, hiszen mindenki a saját disziplináján belül egyes ügyeket nagyon fontosnak tart, és ezért szeretné azt benne látni. Jó magam is történészként a történelem majdani kerettantervhez. Biztos, hogy számos esetben fogom majd úgy érezni, hogy még ezt, meg ezt, meg ezt bele lehetne tenni, miközben a gyerekek, vagy esetleg a szüleik meg azt mondják, hogy no, ezt nem szeretnénk megtanulni. Úgyhogy ehhez kell némi visszafogottság természetesen, és ez nem könnyű, amikor rengeteg olyan vélemény érkezik be egy anyaghoz, ami további bővítéseket tart fontosnak, és ebben valahol egyensúlyt megtalálni nem könnyű. Ugye abban van talán egyetértés, hogy a elég széles körben a jelenleg hatályos NAT-tal szemben az egyik hangsúlyos kritika az volt, hogy túl sok dolgot próbál megtanítani, és ezért az egyik iránymutatása azok szakértők számára, akik ezen az anyagon dolgoznak, hogy az anyagnak a életkori sajátosságoknak megfelelő áttekintését, csökkentését próbálják véghez vinni. Nyilván ez részben, NAT részben pedig majd a kerettantervek területén kell, hogy megtörténjen. De azért van egy nagyon érdekes szegmens azért ezen a területen, ez pedig az, hogy a szülők egyszerre szokták azt mondani, hogy a gyerekek túlterheltek, másfelől pedig azért általában azokat az iskolákat preferálják, ahol a gyereknek még ezt, még azt, még amazt is biztosítanak, és két nyelvet, és szakkört, és plusz sportot, mi egymást. És ez a szülőknek azért nem a kisebb, hanem inkább a nagyobb hányada. Tehát egyszerre igaz az a rendszerben, hogy a szülők igenis keresik a nagyobb terhelést, a nagyobb tudást, ismeretet, jobb felkészülést biztosító iskolákat, másfelől pedig ott van a gyerekekben, részben a szülőkben is a túlterheltségnek az érzése. Úgyhogy ez nem csak kormányzati felelősség. A jelenlegi oktatásszabályozás és a NAT az ugye felfelé nem igazán korlátozza, nem fogja vissza az iskolákat. Tehát amikor olyat olvasunk, hogy valahol tényleg 41 órája van a egyik osztálynak, ezt nem onat írja elő, a minimumot előír, de e felett azért nem mondja azt, hogy és nem lehet több, törvény sem, nem lehet több 25 óránál. Lehetne ilyen típusú szabályozásokat is bevezetni, de ezzel meg egyes intézmények szerint a tehetséggondozást akadályoznánk, hiszen milyen módon jön ahhoz az állam, hogy ezt ennek a kiváló iskolának az óraszám tartásai lehetőségét korlátozza, és ő világbajnok matek osztályt szeretne vinni, és ez neki kell 8 matek óra naponta, most nyilván erősen túloztam, és ezt a jogszabály nem engedi, és a kormányzat központosít. Tehát nagyon nem vagyunk könnyű helyzet ezzel, hogy szabjunk-e meg felső limitet, hogy hány óra lehet. Van egy társadalmi nyomás abban az irányban, hogy legyen ilyen, de más irányban pedig, ha ezt bevezetni a kormányzat, akkor meg jönnének intézmények, hogy hát még véletlenül se tegyünk ilyet, hiszen a tehetséggondozás miatt nekik szükségük van 40 órára. És azok az iskolák egyébként, amelyek adott esetben ilyen extrém óraterheléssel dolgoznak, ezek olyan iskolák, ahol tömeges a jelentkezés, felvételivel lehet bekerülni, és bizony meg is terhelik a gyerekeket. Tehát itt azt gondolom, hogy társadalmi átgondolás és önmérséklet is szükséges, hogy mi az, amit még meg kell tanítani, és mi az, amit pedig adott esetben már nem, hány órát biztosítsunk a gyerekeknek, mennyit finanszírozzon az állam, mennyire engedje vagy korlátozza. Pontosan erről szól részben ennek a NAT társadalmi dokumentumnak a vitája, mert ebben nagyon kíváncsiak vagyunk mi is, hogy milyen tömegű vélemény érkezik majd.
Tanévkezdéshez kapcsolódóan nagyon sok nyilatkozat elhangzott. Hadd idézzek én egyet, ez úgy bennem megmaradt. Bódis József köznevelési államtitkár úgy fogalmazott egy rendezvényen, hogy nem az a sikeres diák, vagy nem az lehet a sikeres diák, aki sokat tanul, hanem az, aki hatékonyan. Mondhatjuk, hogy az új nemzeti alaptantervre vetítve is talán ez a hatékonyság, a hatékony vagy aktív tanulás lehet a kulcsszó.
Igen, azzal együtt is, hogy ez azért nem egy szabályozási dokumentumon múlik, hanem egy kicsit talán azon, hogy az iskolában mennyire tanítjuk meg a gyerekeket hatékonyan tanulni. Ha kicsit visszaemlékszünk a gyerekkorunkra, biztosan találunk olyan időszakokat, amikor valamiért nem ment. Én is visszaemlékszem, beszéltem is szüleimmel erről valamikor, hogy volt olyan időszak, amikor egész délután ott ücsörögtem az asztalnál, és úgy jó volt, minden rendben volt, de
valahol... mégsem ment igaz.
Hát ment, de most utólag azt mondom, hogy rengeteg időráfordítással ment. Nem arra figyeltem, nem arra koncentráltam. Aztán valamikor úgy 7.-8. megjött jobban az ihlet, és jóval több szabad idő lett, és a tanulással meg nem volt gond. Úgyhogy ezt el kell kapni, ezt mindenkinek meg kell tanulni, hogy ő milyen módszerrel hogyan tud tanulni, nem, lehetőleg nem magolva, hiszen tudjuk, hogy annak a hatékonysága azért...
És ez egyébként vannak pedagógiai módszerek, módszertanok, vagy ezt mindenkinek azért saját magának kell rálelnie, az ő saját maga útjára?
Hát a kollégáknak van rendelkezésre állnak a pedagógiai módszerek, hogy hogyan lehet a gyereket rávezetni, hogy ő személyesen hogyan tud hatékonyan tanulni, de azért helyette nem lehet megtanulni, tehát ehhez kell a motiváció, kell az akarat, ezt is természetesen a pedagógus tudja támogatni, tudja fejleszteni, erre szükség is van, de valahol mindenkinek saját magának kell jól megtanulni azt a módszert, amivel egyes ismereteket, egyes kompetenciákat el tud sajátítani.
Az elmúlt hónapban Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztérium a köznevelésért felelős helyettes államtitkára volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.